Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Közjól legújabb epizódjában. Lehet, hogy te mindent jól csinálsz. Cukormentesen táplálkozol, sportolsz, odafigyelsz. A kilók mégsem mozdulnak, a ciklusod felborult, és ugyan a labor eredményeid rendben vannak, valamiért egyszerűen csak nem érzed jól magadat a bőrödben. Sokan hisszük, hogy ha odafigyelünk az étkezésünkre, sportolunk, akkor az anyagcserénk is rendben lesz. Az anyagcsere viszont ennél jóval bonyolultabb rendszer. Nem csak a működéséhez, de a megértéséhez is rengeteg háttérszereplő kell. Ebben próbálunk ma a rendet tenni. Lesz szó az anyagcsere rejtett akadályairól, a hormonokról, a környezeti hatásokról, a táplálkozásról és a fogyasztószerekről, és fogunk beszélni arról is, hogy miért lehet óriási segítség a glükózmonitorozás, hogyha úgy érezzük, hogy valami nincsen rendben. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Rákóczi Gabriella anyagcserekutató, élelmiszer és egészségtudományi szakember. Tartsatok velünk! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárcabarát árakat a Penny támogatja. Szia Gabi, nagyon köszi, hogy újra itt vagy nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Az előző alkalommal ugye az ételfüggőségekről volt egy beszélgetésünk Ocella Péterrel és veled. Ezt nagyon fogom ajánlani a hallgatóknak, nézőknek, hogy akár egy kis ráhangolódásként a mai témánkra nézzék meg. Ma pedig ugye az anyagcserével fogunk foglalkozni, és egy személyes szállal szeretném indítani. Én nagyjából szerintem 20 éve kísérletezem a saját táplálkozásommal, végigmentem az összes ilyen klasszikus diétán, a szétválasztós diéta, káposztaleves kúra, nem tudom, a teljes szénhidrátot kilövő diéta, és gyakorlatilag jó pár év volt, mire nem tudom, eljutottam oda, hogy nekem jó, hogyha elhagyom a húst, meg elkezdtem időszakos böjtölni, és aztán nem annyira nagyon régen így elkezdtem nem jól érezni magamat a bőrömbe, és kiderült, hogy nem ezek a sima diéták lesznek a megoldás az én aktuális állapotomra. És az indító kérdésem az az, hogy mit jelent az anyagcsere valójában? Mit jelent, hogyha gyors, lassú, vagy egyáltalán hogyan kell erről gondolkodnunk?
Igen, sok emberben, ugye, hogyha ezt a szót hallja meg, hogy anyagcsere, akkor az első gondolat, hogy emésztés. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy valakinek gyors az anyagcseréje, vagy jó az anyagcseréje, akkor sűrű látogatja a mellékhelyiséget. Azért az anyagcsere ennél jóval több mindent magába foglal, de egy része mindenképpen az emésztés. Ugye az anyagcsere, hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor azt jelenti, hogy az emberi test a különböző anyagokból, amiket mi beviszünk, mindenféle átalakítások révén vagy energiát termel, vagy más anyagokat gyárt, tehát állít elő. Ugye alapvetően két részből áll, az egyik a felépítő folyamatok, a másik a lebontó folyamatok. Ugye a katabolizmus az, amikor lebontunk, az anabolizmus, amikor felépítünk. Nem lehet a kettőt külön választani egymástól, mind a kettő nagyon fontos, és együtt kell, hogy létezzenek. Tehát ahhoz, hogy valakinek jól működjön az anyagcseréje, ahhoz mind a kettőnek megfelelően kell működni. Az, hogy ezek hol történnek, erre nincs egy speciális szervünk. Tehát nem az van, hogy az anyagcsere az a gyomorban történik. Nincs az, hogy az anyagcsere az a szívben történik, vagy az agyban történik. Egészen egyszerűen mindenhol végbe megy, tehát az összes sejtünkben, a szervezetben.
És akkor ez nem egyenlő a kalóriaigetéssel?
Bizony. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy mi hogyan bánunk a kalóriákkal, hogyan hasznosítjuk a kalóriákat, az nem egyenlő az anyagcserével. Az anyagcsere ennél sokkal tágabb fogalom, és sokkal több mindent magába foglal. Ugye itt a felépítő folyamatok között arra is gondolok, hogy például hormonokat és más anyagokat tud előállítani a szervezetünk. Ez is egy nagyon fontos része a lebontás mellett az anyagcserének. Ami ezzel kapcsolatban mondjuk fontos dolog, tehát ez, hogy nincs egy szerv, ahol ez az egész zajlik, és mindenféle sejtben, sőt a legtöbb sejtben megtörténik, az azért fontos, mert vannak olyan sejtek, amelyeknek jobb az anyagcseréjük, tehát az anyagcserét tekintve jobban funkcionálnak, és vannak olyan sejtek, amelyek kevésbé. Ez elsősorban azon múlik, hogy van egy olyan része a sejteknek, amit úgy hívunk, hogy mitokondrium. Ezeket egyébként a sejtek erőműveinek nevezzük, itt történik a konkrét átalakítás. Tehát amikor a tápanyagokat átalakítjuk, uh-huh. ATP-vé, ugye ez a tulajdonképpen a kémiai valutája, az az energia, amit tudunk használni a szervezetnek, és ha ebből a mitokondrium nevű sejtrészből sok van az adott sejtben, akkor az anyagcserét tekintve szuper, azt nagyon szeretjük, hogyha kevés van belőle, akkor kevésbé hasznos a szervezetnek. Kétféle sejttípust, vagy szövettípust szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, az egyik az izomsejt. Ugye az izomsejt most már sok helyről halljuk, és hál' Istennek az utóbbi időben sok szó esik róla, nagyon hasznos az anyagcserét tekintve, hiszen tele van ilyen mitokondriummal, ahol ugye bőven tud ATP keletkezni, feltéve, ha a mitokondriális működés jó, tehát azért ennek is megfelelően kell működni. A másik típusú ilyen szövet vagy sejt, az a zsírsejt, és ez most meglepő, amit mondok, hiszen azt gondolhatnánk, hogy a zsírsejtek azok károsak, tehát hogy azokat annyira nem szeretjük, mert hogy ugye tulajdonképpen, ha a zsírsejtek több zsírt tárolnak, akkor hízunk, és ugye a hízás, az elhízás az nem egy hasznos dolog a szervezet számára, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a zsírsejtek csak rosszak lehetnek, ez nem igaz, zsírszövetből két típus létezik, az egyik a fehér zsírszövet, a másik a barna zsírszövet. És azt kell tudni, hogy a barna zsírszövet az egy újszülöttre leginkább jellemző. Tehát amikor egy baba megszületik, akkor inkább a barna zsírszövet az, ami jellemző a szervezetére, mégpedig azért, mert ez felel a hő termelésért. Tehát a hő egyensúlyt ő szabályozza a baba szervezetében, ám később, amikor ugye elkezdünk érni, növekedni, esetleg mondjuk serdülőkorba érünk, és azután, akkor már ez az arány megfordul, tehát sokkal inkább a fehér zsírszövet lesz a jellemző. Sárgának is szokták hívni, de a lényeg az, hogy ez egy világosabb zsírszövet, mint ez a barna, ami az újszülöttre jellemző. Egyébként a színe az alapján lett meghatározva, ha már itt a mitokondriumról és anyagcseréről beszélünk, hogy a barna zsírszövetben nagyon sok ilyen kis energiatermelő rész van, tehát ez sűrű, sötét, ezért barnának hívjuk, a másik pedig a világosabból kevesebb van. Az életkor, ahogy halad előre, azért változtatható ez a zsírszövet, és a zsírszövetnek a minősége, ami megint csak egy meghökkentő dolog lehet így elsőre hallani, de vannak bizonyos lépések, és soha ne adjuk fel, amikkel úgy nevezzük, hogy bézsessé lehet változtatni a fehér zsírszövetet, tehát valamiféleképpen az anyagcserét tekintve hasznosabbá tudjuk tenni, és ez például, amit az utóbbi időben nagyon trendi és divatos lett, de meg is van a tudományos alapja, például a hidegterápia, ugye a sportmozgás, a rendszeres mozgás, de például a zöld teában található polifenol és hasonló ilyen dolgok azok, amikkel tudunk bézsesíteni ezeken a fehér zsírszöveteken, zsírsejteken, és ezáltal az anyagcserénket jobb irányba mozdítani.
Mielőtt belemegyünk még jobban a folyamatoknak a megértésébe, szerintem tökre fontos lenne felvetni, hogy egyáltalán miért beszélünk erről. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok tévhit van az anyagcserével kapcsolatban, és most pont behoztad ezt a idő előre haladta, hogyan, előre haladásával, hogyan változnak bizonyos folyamatok, és most a mai beszélgetésnél nyilván nem az a célunk, hogy megtanítsunk bárkit is a saját, nem tudom, sejtjeinek színváltoztatásához vezető út praktikáira, hanem hogy eloszlassunk olyan jellegű tévhiteket, amik igenis nagyon sok embernek a mindennapjait befolyásolják. Gondolok itt arra a tévhitre, hogy ahogyan haladunk előre az időbe, a teljesen természetes, hogy az anyagcserénk lelassul, vagy hogyha többet mozgunk, akkor mindenféleképpen jó lesz. Milyen tévhitekkel találkozol, és mi a valóság ezzel szemben?
Igen, az anyagcserével kapcsolatban nagyon sok tévhit van a köztudatban. Az egyik például az, hogy ha valakinek gyors az anyagcseréje, akkor az jó. Tehát annak örülünk. Ugye erről már az elején beszéltem, hogyha tulajdonképpen a tranzit idő rövid, az azt jelenti, hogy onnantól, hogy az étel bemegy a szervezetünkbe, és valahol távozik, ha ez rövid, akkor az jó nekünk. ha gyors az anyagcsere. Ez nem feltétlenül van így, gondoljunk csak például egy pajzsmirigy problémára, hogyha túltermel ugye a pajzsmirigyünk, akkor is gyors lesz az anyagcsere, és ez nem jó, ez nem hasznos a szervezetnek. Úgyhogy ez például egy gyakran előforduló tévhit.
És akkor? Tehát önmagában az, hogy ha én idősödöm, akkor egyértelmű, hogy lassul az anyagcserém?
Ebben van igazság, de nem, tehát a mai világban már nem feltétlenül tudom ezt alátámasztani, hiszen egyre inkább terjed, hála Istennek, az, hogy mozogjunk többet, ugye táplálkozzunk odafigyelve, tehát nézzük meg, hogy mit eszünk, foglalkozzunk a well-being-el, tehát azzal, hogy minden szinten rendben legyünk, ugye testileg, lelkileg, és ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy támogassuk az anyagcserénket. Tehát nem feltétlen gondolom azt, hogy a korral az anyagcsere az egyre rosszabb állapotba kerül. Inkább gondolom azt, hogy egyre jobban oda kell figyelni. Tehát, hogy figyelni kell a testünk jeleit, és ugye mondjuk azzal kapcsolatban, hogy a korral romlik az anyagcsere, talán egy menopauzát említhetünk nőknél, egyértelmű, hogy a menopauzás időszakban ott például az inzulin érzékenység az csökkenni fog. Tehát a rezisztencia nőni fog. És ennek ugye megvannak a hátulütői, ez azt jelenti, hogy sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy mit eszünk, hogy eszünk, mit mozgunk, hogy alszunk, de ez nem azt jelenti, hogy reménytelen a dolog, és hogy nem lehet megoldani, csak át kell egy kicsit alakítanunk azt, amit addig csináltunk. Sokszor jönnek úgy hozzám páciensek, például így menopauza idején, hogy ők nem értik, eddig működött, most mi történik? Tehát, hogy neki ugyanez az étrendje, sőt, még többet is mozog, tegyük fel, és egyszerűen nem jó irányba megy a szervezete, ő azt érzi, hogy hízik, nem tud aludni, egyre idegesebb, és a többi, és a többi.
Szerintem ez menopauza előtt is van. Tehát, hogy én azért azt látom, hogy 35 fölött nagyon sok nő találkozik ilyen jellegű jelenségekkel, és ez elképesztően frusztráló lehet. Egy másik tévhit még mielőtt a hormonokra rátérünk, az az, hogyha én sportolok, tehát nagyon rendszeresen mozgok, bármit megehetek, nem lesz baj tehát minden szabad, nem lesz baj az anyagcserémnek. Ez igaz?
Nem feltétlenül, ez is egy tévhit, igen. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen az a mozgás. Tegyük fel, hogy valaki mondjuk egy olyan mozgástípust választ magának, ami a saját szervezete számára igencsak megterhelő. Mondjuk túlzásba viszi azt. Túl gyakran csinálja, túl hosszú ideig csinálja, és nem pihen eleget, hiszen ugye a mozgás után a pihenés, a regeneráció is ugyanolyan fontos. Szokták mondani, hogy akkor fejlődünk, amikor pihenünk. Hogyha ezek nincsenek egyensúlyban, akkor éppen az ellenkezőjét fogjuk elérni, tehát nem, hogy javítjuk az anyagcserét, hanem rontunk rajta. Például a kortizol szintünk növekedni fog, és rossz irányba megy az egész dolog. Úgyhogy ez nagyon sok apró dolgon múlik. Azon is múlik például, hogy milyen az adott embernek az izomtömege. Tehát, hogy milyen izomtömeggel rendelkezik, meg egy csomó minden máson, hogyan eszik, hogyan pihen, mondom. A legfontosabb itt a sportnál az a regeneráció, illetve az, hogy milyen intenzív, hogy mennyi ideig tart, és milyen rendszeres, de mindig az adott személyhez kell szabni. Tehát az, hogy én azt gondolom, hogy a szomszéd hölgynek valami jó, és én ebből kiindulva magamon is alkalmazom, és utána csodálkozom, hogy miért nem működik, azon nem szabad meglepődni. Hát a szervezetünk egészen más. Tehát nekem a saját testvéremtől eltérő a szervezetem, annak ellenére, hogy 11 hónap van közöttünk, egészen máshogy működünk.
Azt hiszem, ez egy külön téma lehetne, ez az edzésintenzitás. Pont egy jóga és egy pilates oktatóval beszélgettem erről, hogy hogyan lehet az, hogy ezek a sokkal szolidabb, finomabb mozgások, kevés ismétlés szám, ez sokkal jobb hatással van valakinek a testére, de akkor valami ilyesmi van-e mögött, amit most kezdünk el kibontani. Mi az, amire a hormonok egyáltalán valók?
A hormonok, azok speciális anyagok, nagyon nagy és fontos szerepük van a szervezetben, és az anyagcserével szorosan kapcsolódnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy az anyagcserét leginkább szabályozzák ugye a hormonok, tehát úgy képzeljük el a szervezetet, mint mondjuk egy zenekar, akkor a hormonok azok, akik a zenészek, különböző hangszerrel, ők a zenészek. Nekik összehangoltan kell működni. Tehát, hogyha itt bárki hibázik, mondjuk a dobos elvéti a ritmust, akkor borul az egész. Hát már nem fog ugyanúgy szólni ez az egész zene a végén, úgyhogy éppen ezért fontos odafigyelni a hormon rendszernek az egyensúlyára és a stabilitására, mert hogyha egy helyen keletkezik egy hiba, akkor az egy idő után tovább megy, és több helyen is lesz hiba a szervezetben. Ezért kell, hogy foglalkozzunk magunkkal, és a pici jelekre is odafigyeljünk, amiket esetlegesen a szervezetünk ad.
Ezt körülbelül úgy kell képzelni, mint mondjuk egy ilyen üzenetküldő rendszer, tehát a hormon az, ami mondjuk eljutatja azt az információt A-ból B-be, hogy éhesek vagyunk, vagy fáradtak vagyunk, vagy hogy mi az, amit éppen az adott pillanatban érzünk.
Pontosan, igen. Ezt csinálják a hormonok, igazából ilyen hírvivő molekulának is hívtuk őket, és hívjuk is őket. Ugye az agy a legfőbb irányító, bizonyos agyi részek, itt a hipofízis és a talamusz, amelyek a legfőbb részesei ugye a hormonrendszernek, és azt kell tudni, hogy a szervezetünk az ötért ingerekre, ez most külső vagy belső inger, kétféle módon tud reagálni. Az egyik, az egy nagyon gyors válasz, ezek a reflexek. Ugye ez a neurális válasz. Ez gyorsan alakul ki, de nagyon gyorsan le is cseng. Tehát elrántom a kezem, és már kész is. Megszűnt a veszély, kész. A másik, ahogyan reagálhatunk, ez a hormonális válasz. Na, ez már egy lassabb, tehát itt már ugye a jelnek mennie kell, hormontermelésnek el kell indulnia. Lassabban alakul ki, viszont sokkal tovább tud tartani. Bizonyos hormonoknak a hatása az hosszú napokig tarthat, bizonyos hormonoknak a hatása csak pár óra.
De tudsz mondani pár olyan tünetet, ami már adott esetben jelezhet valami hibát?
Sok ilyen tünet van, de elsődlegesen, egyébként a nőknek könnyebb, mert hogy ugye nekünk a havi ciklusunk, hogyha abban bármi eltérés van, akkor tudunk arra következtetni, hogy valami hormonális problémával állunk szembe. Vannak olyan tünetek, amik nőkre, férfiakra jellemzők, például az, hogyha valaki fáradt, enervált, az elsődleges tünet lehet egy hormonális problémánál, azon kívül a hízás megint csak jelezheti azt, hogyha, itt most megint női rész, nem tud teherbe esni, hosszasan próbálkozik, nem tud teherbe esni. Az is hormonális probléma, de egy alvás zavar is, tehát hogyha egyszerűen azt tapasztaljuk, hogy nem tudunk elaludni, vagy fölébredünk bizonyos időközönként, vagy túl korán ébredünk fel, ez is hormonális, legfőképpen ugye kortizol probléma lehet, melatonin termelési probléma. A legfőbb hormonok a szervezetben, ugye az ilyen szabályozó hormonok, azok például a vércukorszintet szabályozzák, ugye az inzulin és a glukagon, azon kívül a pajzsmirigy hormonok jelentősek, ugye a T3 és a T4, ezeket, ami szabályozza, ugye a hipofízis hormonja a TSH, azon kívül vannak olyan hormonok, amik például a stressz reakciókban aktiválódnak, ugye itt a kortizol és az adrenalin, ezeknek mind-mind együttesen szerepük van, de például az éjszaka-nappal ciklus, tehát az, hogy mikor vagyunk ébren, mikor vagyunk aktívak, és mikor vagyunk fáradtak, ezt normál esetben hormonok szabályozzák, ugye a melatonin.
Mikor van az, amikor a normál tartományban vannak, tehát amikor a hormon szintjeid rendben vannak? Mert ilyet is lehet hallani, hogy fogalmam nincs, hogy mi a bajom, mert elvileg a hormon szintjeim rendben vannak, de mégsem kerek minden.
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés, mert hogy mindenkinél akár más lehet az, hogy hol vannak rendben a hormon szintjei. Ez sok mindentől függ. Attól is függ, hogy nő vagy férfi, akiről beszélünk. Attól is függ, hogy éppen milyen aktív, akiről beszélünk. Attól is függ, hogy ő éppen hogyan dolgozik. Ha ő nappal dolgozik, akkor egészen más lesz neki a hormon szintje, és máshoz kell alkalmazkodnia, mint aki éjszaka dolgozik. Attól is függ, hogy éppen milyen szakaszában vagyunk az életünknek, hiszen gondoljunk bele, hogy vannak olyan hormonális változások, amik nem betegséget jeleznek, tehát mondjuk egy várandóság idején ugye egy csomó hormon megváltozik, hormonszintünk megváltozik. Ez nem azt jelenti, hogy betegek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy akkor, abban az időszakban az lesz a normális. És ez alkalmazkodni kell ugyanígy a menopauza idején, de például a serdülőkor idején is. Ugye a hormonális változások mennek végbe a szervezetben, és ennek megfelelően kell ugye alakítanunk például az étrendünket, és egy csomó más dolgot, ami...
Szerintem nagyon sok nézőnket és hallgatónkat fogja érdekelni az az eset, amikor precízen követünk egy étrendet, és hogy nagyon szigorúak is vagyunk magunkkal, akár nem is eszünk sokat, és mégsem történik semmi. Nem fogyunk le, vagy nem sikerül teherbe esnünk. Mi történik ilyenkor?
Ez egy nagyon dühítő állapot.
Tehát, nehéz úgy kimondanom ezt a kérdést, hogy így ne jelenjen meg az a belső feszültség, amit szerintem nagyon sokan érzünk a saját bőrünkön.
Abszolút, szerintem mindenki volt már ebben az állapotban, és ebben a cipőben járt már. ez egy nehéz eset, de nagyon sűrűn előfordul hozzám is, nagyon sokan jönnek, hogy egyszerűen nem érti, hát ő tartja azt a bizonyos kalória mennyiséget. Ő edz. Ő tulajdonképpen egészségesen étkezik. Tehát nem eszik csokit, mit tudom, nem éjszakázik, nem iszik alkoholt. Akkor mi a baj? És mégsem úgy működik a szervezete, ahogy ő szeretné. Azért ez nagyon sok összetevős, és jól mögé kell néznünk a dolgoknak ahhoz, hogy ezt meg tudjuk fejteni. Olyan sok kis komponens van, ami közrejátszik, és ami beleszólhat abba, hogy nekünk hogyan működik a hormonrendszerünk, illetve hogyan reagálunk bizonyos dolgokra, hogy enélkül nem lehet ezt megúszni.
Tudsz mondani egy pár példát? Mert szerintem itt a konkrétumok lehet egy kicsit igen, instant feszültségoldóvá fognak válni a téma kapcsán.
Abszolút. Nagyon érdekes példa, és ezzel én szinte nap mint nap találkozom, hogy valaki szed valamilyen gyógyszert, és ez a gyógyszer ilyen szinten közbeszól a szervezetének a reakcióiba. Hát mit tudom én, szed egy gyógyszert valamire, mondjuk egy statint, és az olyan szinten hat a szervezetére, hogy mondjuk a vércukor szintjébe is beleszól. Tehát nem úgy reagál a vércukor szintje bizonyos élelmiszerekre, ahogy egyébként kellene, és egészen egyszerűen ez a megoldás. Volt olyan, hogy valakinek mértük a vércukor szintjét, és nem értettük, elsősorban én először, utána rájöttem, hogy mi a titok nyitja, hogy a délelőtt folyamán egyfajta böjtöt tartott, tehát semmit nem evett. Az égvilágon semmit. Elmondása szerint stressz sem érte. Tehát nem volt olyan hatás, amire mondjuk úgy reagált volna a szervezete, hogy úristen, itt most meg kell küzdenem, vagy el kell szaladnom, termelek glükózt, úgy a májam. És mégis fölment a vércukor szintje. Egyetlen egy oka volt, reggel megitta a kollagén italt. A kollagén ital ezt váltotta ki belőle. Tehát, hogy itt nagyon pici dolgok számítanak tényleg, és ezért fontos az, hogy olyan szakemberrel üljünk le, aki segít ebben, hogy ezt végignézze, kielemezze, és simán megfejthetők ezek a dolgok, úgyhogy...
Végigfutott, hogy reggel megittam egy kollagén, vajon mit okozott ez a szervezetemben. Mi a helyzet a korral? Mert ez a másik, amit rengeteget hallok, ez inkább mondjuk akár 40, de inkább 50, vagy akár 60 fölött, hogy tényleg csodálatosan odafigyelnek a nők, és mondjuk a hasi zsírtól nem tudnak egyáltalán megszabadulni, vagy azt érzik ugyanezt a feszítő érzést, hogy már alig esznek, vagy nem tudom, és hogy semmi nem történik.
Igen, ez a tipikus, ez a semmi nem működik, vagy nem úgy működik, mint addig. Egyébként igen. A nőnek szerintem ez az egyik legrosszabb felismerés.
Lelkileg ez nagyon nehéz.
Hogy mi történhetett veled? Oké, tudod, hogy menopauzási időszakba értél, valószínűleg változnak a hormonjaid, de mégis, hát eddig simán egy hét alatt lefogytam 2 kilót, most mi lesz? És akkor hogyan tovább? Nem, hogy fogynék, hogy stagnálnék, hízom ugyanattól. Sőt, esetleg beiktatok még különféle mozgástípusokat, és még jobban hízom. Hát ez a szervezet reakciója arra, hogy ugye most ebben az állapotba kerültünk. Azt kell tudni a menopauzáról, hogy ugyanők az életük során nem elsősorban a hasi hízásról vannak elhíresülve. Tehát a férfiakra jellemző a hasi hízás, a nők inkább csípő, comb, tehát más helyekre hízunk. Ennek egy egészen egyszerű oka van egyébként az, hogy a szervezetünk, amíg a nemi hormonokat termelik a petefészkek megfelelő mennyiségben, addig azt a helyet fenntartják a babának. Tehát azért van ott az, hogy mi oda kevésbé tudunk hízni, vagy az már a legutolsó tényleg, mert hogy szükségünk van arra a helyre, abban az esetben, hogyha megtörténik a fogantatás, és a babának kell a hely. Abban a pillanatban, hogy eljön a menopauza időszaka, és ugye alább hagynak a szexhormonok termelései, onnantól ez már nem biztosított. És hova kezdünk el hízni? Pontosan oda, máshova se szeretnénk, de pontosan ide tett erre a hasi részre, ami rettentően idegesítő tud lenni, és nagyon makacs. Tehát ezen a területen a tipikus hízás az inkább azt eredményezi, hogy ugye nehezen tudunk megválni, nehezebben tudunk megválni tőle, mint a bőr alatti zsírtól, ezért is ugye a férfiaknak sokkal nehezebb lefogyni, vagy lassabban tudnak fogyni, mint a nők, de ez az, ami jellemző a menopauzára, és ezért van az, hogy ha látunk egy tipikus menopauzás nőt, akkor az a jellemző, hogy vékony lábak, csípő még úgy, ahogy, de has. Tehát ez a menopocak, ezt szoktuk mondani, ez az, ami jelentőssé válik, sajnos. Na, itt van az a pont, amikor változtatni kell. Tehát tényleg át kell nézni az étrendet, és igaz, hogy amit addig jónak talált a szervezetünk, vagy olyan formában elfogadta, azután már nem fog menni. Változtatni kell, erre megvan egy csomó eszköz, amit be tudunk vetni, elemezni kell magunkat is, és a reakciókat is, a szervezetünk reakcióit, és ennek segítségével tudunk előrelépni.
Szóval van megoldás, csak utána kell járni.
Igen.
Mielőtt akkor a megoldásra rámegyünk, mert ugye ez fog érdekelni mindenkit, de talán fontos még megérteni néhány faktort. A környezeti hatások, ez a egyre többet hallani ezt a kifejezést is, hogy endokrin disztraktorok, igen, ez mit jelent, és mi az, amit okoznak a szervezetünkkel, a szervezetünkben?
Az endokrin disztraktorok ugye tulajdonképpen hormon rendszert megzavaró anyagok, tele van velük a külvilág. Tehát annyi sok létezik most már, hogy el se tudjuk képzelni. Ezek úgy működnek, hogy tulajdonképpen lemásolják a hormonok működését, és hormonszerű hatásokat hoznak létre a szervezetben. Tehát kapcsolódnak a receptorokhoz, és olyan hatást hoznak létre, minthogyha az adott hormonból mondjuk túltermelnénk. Vagy nehogy Isten, kevesebbet termelnénk.
Mondd azt egy pár példát, hogy mire kell gondolni itt igen. Konkrétan?
Itt például a reprodukciós tényezőkre gondolok, tehát például akár medőséghez is vezethet
milyen,
az.
Milyen anyagok? Tehát, hogy
milyen anyagok?
Igen, csak hogy pontosan értsük, hogy ez mi az, amire gondolnunk kell a fogalmat.
Nagyon sokféle van ebből az anyagból, de például az ilyenekre gondolok, hogy műanyagok. Tehát az olyan műanyagok is, mondjuk egy plastik üveg, amiben, tehát egy plastik, amiben ugye vizet iszunk, azon kívül az olyan plasztikok az otthonunkban, amiben tárolunk különböző élelmiszereket, de ezen kívül van egy csomó olyan anyag, ami a szervezetben előfordul, és mi nem tudjuk azonnal egyértelműen kiválogatni, hogy ez akkor veszélyes lehet, az nem lehet veszélyes, mert úgy kerülnek be a körforgásba és a mi szervezetünkbe, hogy adott esetben nem is tudunk róla.
De itt a kozmetikumokra, krémekre, tehát hogy erről úgy kell gondolkodni, hogy én felkelek egy műanyagdobozból, kiveszek valamit, megeszem, elmegyek, bekenem az arcomat kétféle krémmel, és nem tudom, hajat mosok, hogy akkor ezek már mind olyan pontjai az én napomnak, ahol olyan hatás érhet, ami befolyásolja az anyagcserémet?
Bizony, igen. És nem is csak az, hogy mondjuk műanyagdobozban van az az adott krém, hanem az adott krémnek az összetételében is lehetnek mondjuk úgynevezett ftalátok, amik olyan anyagok, amik endokrin diszraptorok, tehát zavarják a hormonrendszerünket. Ezért érdemes megnézni azokat a krémeket, kozmetikumokat, amiket használunk, mik az összetételek.
Azért eljön meg egy pillanatra, mert ezek ugye azért olyan forgalomban megvásárolható termékek, amik mondjuk akár a ételekre gondolunk, és a csomagolt ételekre, ezek élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelve kerültek be a boltokba, és mi annak a tudatába vásároljuk ezeket meg, hogy ezeket mi elfogyaszthatjuk. Tehát amit te most elmondasz, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen kutatócsapattá kell válnunk egy személyben, hogy pontosan mi az, amit a szervezetünkbe engedünk.
Abszolút. Sajnos erről van szó, igen, hogy annak ellenére, hogy ezek engedélyezettek, tehát mondjuk egy kozmetikumot elfogadnak, és kereskedelmi forgalomba kerül, attól függetlenül simán tartalmazhat mondjuk parfümöt, parabént, sőt, az olyan dolgokra is fel kell hívni a figyelmet, hogy babáknak szánt eszközök, tehát például egy cumis üveg BPA-t tartalmaz. Ez egy műanyag anyag, annak az előanyaga, és ugyanilyen endokrin disruptor, tehát beleszól a hormonrendszerünk működésébe, és rossz irányba viszi azt. Vagy vannak olyan anyagok, amik például a növényvédőszerekkel kerülnek be a szervezetünkbe, és a levegőben, a földben, de még a vizeinkben is megtalálhatók. Tehát nagyon nehéz ezeket kivédeni. Bizonyos ilyen anyagokat, például a DDT-t, arról szerintem sokan hallottak már, mert a legtöbb országban ezt az anyagot például betiltották már 2000-es évek elején, 2004-ben azt hiszem, de az is érdekes, ahogy rájöttek ennek a hatására. Amerikában volt egy írónő, ugye 1960-as évek környékén. Én nagyon szeretem a könyvét, Richard Carsonnak hívják, úgy hívják, hogy Néma tavasz. és ez egy nagyon beszédes cím. A Néma tavasz az azért lett a cím ennek a könyvnek, mert egyszer csak azt vették észre ott a kutatók, hogy nem az történik, mint egy normális tavasz során, hogy csicseregnek a madarak a környéken, hanem egyszer csak csönd lett. És elhallgattak a madarak, és elkezdtek utána nézni, hogy mi lehet ennek az oka, és megtalálták azt, hogy különböző növényvédőszerekkel kísérleteznek a környékben az emberek, és ezek a növényvédőszerek, ezek hatással vannak az élővilágra, nem csak a madarakra, hanem később kiderült, hogy az emberekre is, és ami ezekkel kapcsolatban nagyon rossz, hogy nem ürülnek ki a szervezetből, akkumulálódnak, és ez azt jelenti, hogy összetud adni a hatás, adódni a hatásuk, tehát ha én hosszú távon ki vagyok téve egy folyamatos expozíciónak, akkor ez már bőven elegendő ahhoz, hogy biológiai hatást érjen el a szervezetemben. Tehát nem kell az, hogy egyszerre egy nagy dózis, hanem folyamatosan mondjuk valahonnan jön az expozíció, ez lehet élelmiszer, akármi, akkor egy idő után sajnos meg lesznek ennek a biológiai hatásai.
Pont tegnap hallgattam végig egy előadást Szász Máté biológustól, és konkrétan ez a történet, meg ez a könyv is elhangzott, amit most említettél, és az is, hogy akár a gyümölcsökkel kapcsolatban vannak olyan kutatások, ahol pontosan ezek a növényvédőszerek, és ugye a hosszabb logisztika miatti kitettség, az vezethet ahhoz, hogy mi bemegyünk a boltba, megveszünk egy gyümölcsöt, azt hiszük, hogy a világ legegészségesebb dolgát csináljuk, és közben rommá szennyezzük a saját testünket. És ez, tehát az ember ebbe elkezd így beleengedni magát, és így mentek el az előadásra is az emberek, hogy legközelebb akkor hívjatok, hogyha elmondjátok, hogy mit ehetünk, mert ma csak az derült ki, hogy mit nem. Hogyan lehet élhetően védekezni ezek ellen a hatások ellen?
Igen, ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy úton útfélen találkozunk velük, tehát tényleg mindenhol ott vannak a környezetünkben, és nehéz kiválogatni őket, de én azt tartom talán a legfontosabbnak, és a legmegoldhatóbbnak, hogyha azokat, amikről egyértelműen be tudjuk azonosítani, hogy károsak lehetnek a hormonrendszerünket tekintve, azokat kidobjuk, tehát hogy nem használjuk például így a műanyagokat, nem műanyag flakonból iszunk vizet, hanem nehogy Isten felszereltetünk otthon egy víztisztítót, egy ilyen fordított ozmózisost, vagy akár csak egy szénszűrőset, teljesen mindegy, de valamilyen szinten védjük ki legalább ezt a hatást. Biztos, hogy mindenki használ otthon ugye műanyag tároló edényeket, hát hiszen ezek praktikusak, nagyon könnyűek, ugye gyorsan elérhető, ide-oda rakom a hűtőbe, jó lenne ezeket kerülni, de ha használja az ember, akkor is fontos az, hogy legalább nem melegítsünk benne. Tehát, hogy a mikróba ezeket ne rakjuk be, hanem akkor inkább szedjük ki belőlük, és úgy melegítsük meg az ételeket. Azon kívül, amiről beszéltünk, kozmetikumok, ugye a nők veszélyeztetettebbek, ugye mi sminkelünk, mi mindenféle...
Hát átlagban hány dolgot kenünk magunkra, amielőtt kilépünk az ajtón?
Igen, igen, nagyon sokat. Na most ezeket végig egyenként átnézni, hogy parfüm, parabén, talált, ráadásul apró betűkkel, tehát ezt mire az ember megtalálja, az azért kell egy kis idő, és mindenféle más.
Amiből
is
nincs, és ugye azért mindannyian azzal küzdünk, hogy alig tudjuk belepréselni a dolgainkat a napunkba, és emiatt szerintem nagyon sokan hajlamosak azt mondani, hogy jó, tehát ezt a jó illatú krémet hadd engedjem meg magamnak, vagy ezt a gyümölcsöt megeszem, hogy hagyjuk már, hogy majd pont ettől lesz valami komoly problémám. Vannak olyan kutatások, amik tudják igazolni, hogy milyen nem tudom, nagyon komoly hatással vannak ezek, akár a rákos megbetegedésre, akár bármilyen egyéb egészségügyi problémára?
Bizony, tele vagyunk ilyen kutatással, a rákos megbetegedésekkel kapcsolatban egyértelműen, és az utóbbi időben nagyon sok kutatás jött ki a neurológiai rendszerre gyakorolt hatásra, tehát hogy hogyan hatnak ezek az idegrendszerre, ami hosszú távon károsít, és ugye amiről beszéltünk, a reprodukciós rendszerre, tehát az, hogy egy idő után fertilisek lesznek az emberek, az is sokszor ennek tudható be ezeknek a dolgoknak. Például azzal kapcsolatban, hogy a hormonális, tehát hormonokat fogyasztunk, bizonyos esetekben a szervezetünk elfogadja ezeket, tehát most arra gondolok például, hogy egy nő, hogyha fogamzásgátlót szed, akkor ugye az is egy hormon, egyfajta változást idéz elő a szervezetben, tehát beleszólunk a normál működésébe. Na, de ennek nem csak egyféle hatása van. Egy nő beveszi azt a fogamzásgátlót, az valahova ürül is, és a környezetünkben is hat. Tehát így módon nagyon sok kutatás van például ezzel kapcsolatban is, hogy a férfiakra is hatnak ezek a fogamzásgátlók, ugyanis visszakerül a körforgásba, és a férfiak sok esetben emiatt veszíthetik el ugye a termékenységüket, mert ezek a nők által fogyasztott fogamzásgátlók elérik a szervezetüket.
Hallgatni is rossz, amit elmondasz, és nem azért, mert nagyon érdekes, csak hogy egészen egyszerűen tényleg van az ember belül egy olyan érzés, hogy egyszerűen már nem tudja, hogy mit csináljon. És ez nagyon szuper, amiket elmondtál, hogy mi az, amivel oda lehet figyelni, de ha jól értem, hogyha ebbe valaki belekezd, és elkezd egyre mélyebben érdeklődni ez iránt, akkor tényleg minden egyes ételről, vagy kozmetikumról tudnia kell, hogy milyen anyagok, és azok milyen hatással lesznek rá hosszú távon.
Igen, érdemes most például az ilyen tisztítószerek, kozmetikumok területén inkább, nagyon sok olyan cég van most már, aki természetes anyagokkal dolgozik, például illóolajokkal, hogyha már illatoknál tartunk, érdemes ezek felé menni, vagy hogyha háztartási tisztítószerekről beszélünk, akkor olyan dolgokat használjunk, ami mondjuk citromot, ecetet, szódabikarbonát, tényleg ezeket a dolgokat tartalmazza, nem a sok-sok-sok mindenféle kemikáliát, amiknek a hatása sokkal inkább ilyen endokrin diszraptor hatás, amit nem szeretnénk.
Van egy következő téma, ezek az egészségesnek tűnő táplálékok. Én eléggé lesokkolódtam, amikor az én étkezésemből azt mondta egy orvos, hogy akkor szépen zárjam ki a paradicsomot, a padlizsánt, a hagymát, és még sorolhatnám, és én először azt hittem, hogy viccel, mert hogy alapvetően ez így a fotoszintézishez vezető útnak tűnt, de aztán kiderült, hogy nagyon nem viccelt. Mik azok a táplálékok, ételek, amikről azt gondoljuk, hogy egészségesek, de aztán kiderül, hogy nagyon komolyan ártunk vele a szervezetünknek?
Ez mindenképpen egyénfüggő. Tehát azt már az elején el kell mondanunk, hogy attól, hogy valakinek ezek problémások, nem biztos, hogy mindenkinek problémát jelentenek. Ugye a gluténról, a tejcukorról, a tejfehérjéről nagyon sokat hallunk ezekkel kapcsolatos problémákra, most nem erről szeretnék beszélni. Vannak olyan növényi komponensek, amik hasonlóképpen problémát okozhatnak bizonyos emberekben, és sokkal kevésbé foglalkozunk velük, és akkor itt jön ez, amiről már beszéltünk, hogy amikor valakiben felmerül a kérdés, hogy na, de mit csinálok rosszul? Nem működik a szervezetem, pedig én odafigyelek arra, hogy mit eszem, mozgok, alszom, stb., és mégis azt érzem, hogy puffadok, emésztőrendszeri problémáim vannak, meg egy csomó minden más, meg mondjuk vashiányom van erősen, hogy ez mitől lehet. Ezek az anyagok, amik a különböző növényekben természetesen fellelhetők, és az egyes emberekre ilyen hatással vannak. Ide tartoznak a lektinek, ide tartoznak az oxalátok és a fitátok. A lektinek tulajdonképpen olyan fehérjék, amik azt tudni kell, hogy a lektinek nem egyenlők a gluténnal. Van, aki összeszokta ezt a kettőt hozni, mert hogy mind a kettő fehérje tulajdonképpen, és hasonló helyen találhatók meg sok esetben, de nem egyenlők. A lektinek legfőképpen egyébként hüvelyesekben lehetők fel, de például a paradicsomban is, amit említettél.
Nekem már meg kellett tanulnom ezt.
Igen. Bizonyos embereknek problémájuk van a lektinek emésztésével. A növények számára ez egy nagyon hasznos fehérje, hiszen ők így védekeznek a különböző kártevők ellen. Ezzel szemben az embereknél, nem mindenkinél van ennyire jó hatása ezeknek a lektineknek, bizonyos esetekben, főleg annál, akinél már valamiféle bérrendszeri probléma áll fenn, azoknál az embereknél problémás lehet ezeknek az anyagoknak az emésztése, ezek szénhidrátokhoz kötődnek a szervezetben, és emésztési problémákat okoznak elsősorban, illetve bizonyos ásványi anyagoknak a felszívódását gátolják, tehát például a vas vagy a cink felszívódását tudják gátolni, és ezáltal ugye ásványi anyag hiányhoz vezet a fogyasztásuk. Az is egy nehéz dolog a lektinekkel kapcsolatban például, hogy erre nincs egy teszt, hogy akkor most csinálok egy lektin tesztet, hogy nekem a lektin hogy hat a szervezetemre. Tehát ezt legfőképpen tapasztalati úton tudjuk ugye megnézni, hogy ez nálunk problémás vagy nem problémás, illetve például, hogyha valakinek vashiány mutatkozik a szervezetében, akkor az is utalhat arra, hogy nézzük meg, hogy a lektinekre hogy reagálok. Az első lépés mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy kipróbáljuk, hogy mi van, hogyha elvesszük ezeket az élelmiszereket. Persze ehhez kell az információ, hogy tudjuk, hogy mi az, amiben lektin lehet, nem lehet. Megnézzük, hogy hogyan reagálunk, hogyha ezeket nem fogyasztjuk, ha jól, tehát hogyha jobban érezzük magunkat, akkor egyértelműen ez volt a probléma.
Szerintem ez is fontos, ez a hogyan reagálunk, mert ezt szerintem nagyon kevesen tudjuk jól tudatosítani magunk, hogy nézzük, hogyan reagálunk. Nem tudom, megeszem egy paradicsomot, és nem tudom, mivé változom, vagy sem. Mik azok a nagyon könnyen érezhető hatások, amire javaslod, hogy figyeljünk oda?
Elsősorban emésztési dolgokra gondolok, tehát hogyha mondjuk puffadok, hasmenésem van, székrekedésem van, tehát megváltozik ugye az én emésztésem, akkor az figyelemfelkeltő lehet, vagy nem rendszeres az én emésztésem. Nehogy Isten, mondjuk lektin nem minden nap fogyasztok, hanem nem tudom, két hetente egyszer, és akkor azt tapasztalom, hogy mondjuk hasmenésem van, akkor az a jele lehet annak, sőt, elsődlegesen a jele is, hogy nekem problémások a lektinek a szervezetemben. Egyébként a lektinekkel kapcsolatban például vannak olyan eljárások, amikkel tudjuk csökkenteni a mennyiségüket jelentősen, ugye például az áztatással, ugye főzéssel, különböző konyha technológiai eljárásokkal jelentősen le lehet csökkenteni a mennyiségüket, de ha mondjuk nem mi készítjük el ezeket az ételeket, akkor ott nem tudjuk, hogy megtörténtek-e valóban ezek az eljárások, és nagyobb eséllyel fordulhat elő ilyen bélrendszeri tünet.
És hogyha ezekre érzékenyek vagyunk, akkor ez már egyértelműen valamilyen fajta bélrendszeri problémáról árulkodik?
Nem feltétlenül, csak hogyha valakinek problémája van a lektinnel, nagyobb eséllyel mutatkozik ott, ahol már eleve van valamiféle, mondjuk egy IBD vagy egy IBS. Uh-huh. Az sokkal nagyobb
esélye. És ilyen kérdés is felmerült a környezetemben, ilyenkor mindig a környezetemben bizonyos kérdésekkel engednek be egy beszélgetésbe, hogy ezt mindenféleképpen kérdezzem meg. Hogyha valakinél ilyen probléma előáll, vagy volt valami fajta emésztési bélrendszeri problémája, az befolyásolja az anyagcseréjének a gyorsulását, lassulását?
Mindenképpen.
Tehát utána ez megváltoztatja azt, ahogyan működik az anyagcserénk?
Mindenképpen, de vissza is állítható. Tehát úgy, ahogy ezt megváltoztatja, ez ugyanúgy helyre is hozható. Úgyhogy ez nem egy veszett dolog, ami utána már soha nem fog helyreállni. Ezért jó, hogyha figyelünk a szervezetünkre, figyeljük a testünk reakcióit, így a rövid távú reakcióit, csak azt tudjuk figyelni, a hosszú távúakat, ugye nem biztos, hogy össze tudjuk kötni, és időben el kell kezdeni lépni. Tehát tényleg, hogyha azt érzem, hogy nekem valamitől mondjuk megváltozott az emésztésem, akkor érdemes megnéznem, hogy mi az, amit én azon a napon, vagy az előző napon fogyasztottam.
GLP-1. Ez az a, még nagyon sok helyen lehet látni, ugye amióta betört a köztudatba az Ozempic, a Wegovy és az összes fogyasztószer, azóta ezzel a GLP-1 felirattal is nagyon sok helyen találkozunk. Mielőtt belemegyünk, egy kicsit kérlek, hogy magyarázd el azoknak, akik még nem hallottak erről, hogy pontosan mi a GLP-1, mik ezek a csodaszerek, amikről azért az elmúlt, most már egy évben nagyon-nagyon sokat lehet hallani.
Igen, nagyon felkapott lett az utóbbi időben, mégpedig az oka az, hogy egy csomó híresség, egy csomó influencer, ha talán kinyitsz egy ilyen social media csatornát, szerintem most már ömlik mindenhonnan, hogy GLP-1. Ugye ez egy glucagon-like peptid, úgy hívják, ez egy glucagonhoz hasonló anyag, tulajdonképpen az, egy peptid molekula, aminek sokféle hatása van a szervezetre, legfőképpen az inzulin érzékenységet növeli, a vércukorszintet csökkenti, és elveszi az étvágyat. Tehát csökkenti az étvágyat az emberekben. Tehát tulajdonképpen ezeket a típusú gyógyszereket, vagy injekció, mert ugye most akkor injekciókról beszélünk, ezeket azért fejlesztették ki annak idején, hogy kettes típusú diabéteszeseket kezeljenek vele, annak érdekében, hogy javuljon az állapotuk, és ugye az elsődleges az, hogy a testtömegindexüket csökkentsük, ezáltal pedig, hogy elmegy az étvágyuk a GLP-1-eknek köszönhetően, jelentősen javult a testtömegindexük, így az állapotuk is jó irányba változott. Első körben ugye 30-as feletti BMI-seknek ajánlották ezt, tehát olyanoknak, akik valóban szükséges volt ez a fajta fogyás. Aztán egy idő után elkezdték 27 alatt is ajánlani azoknak, akiknek volt valami társbetegségük is, mondjuk a diabétesz mellett. De miután rájöttek arra, hogy ez tényleg nagyon jól tud működni azoknál is, akik mondjuk nem tudnak lefogyni, és van olyan, aki elhízott, és ennek ellenére nem diabéteszes. Tehát azt is le kell szögeznünk, hogy az, hogy elhízott valaki, az nem mindig egyértelműen jelenti azt, hogy diabéteszes, vagy igen, olyan betegsége van. Sok esetben a fordítottja is igaz, tehát egy külsőleg vékony valaki, akiről nem feltételeznénk, metabolikusan, ugye az anyagcserét tekintve lehet, igencsak beteg. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes kutatás, ami mostanában jött ki. Az a szindrómának a neve, hogy TOFI. Erről hallottál esetleg?
Nem, erről nem.
Ez a TOFI rövidítés, ez abból jön, hogy thin in the outside, tehát hogy kívülről vékony, fat on the inside.
Ez hihetetlen, ennek is van egy neve, mert a jelenségről amúgy hallok, meg nagyon sokszor, amikor felmerül maga a téma egy csomóan, akik mondjuk pont ezzel küzdenek, mondjuk ezzel a TOFI-val, egy kicsit élesebben is oda tudnak szúrni, hogy ez baromira nem csak azokat az embereket érinti, akik fogyni szeretnének.
Bizony. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy valaki kívülről vékony, a tükörben nem látja a problémát, attól függetlenül lehet problémás a szervezete, és ugye például egy zsírmáj. A máj elzsírosodása az kilóban, tehát a mérlege nem sokat jelent, ez egy fél kiló, egy kiló. Azt nem fogjuk észrevenni, viszont a szervezet működését nagy mértékben megváltoztatja, úgyhogy ezzel érdemes foglalkozni. Visszatérve a GLP-1-re, ugye nagyon nagy hype van körülötte, az utóbbi időben ki is alakult bizonyos gyógyszertárakban hiány ebből.
Hát az elmúlt egy évben ezt, meg volt is erről is külön adásunk, de talán ami még fontos, hogy ez nem egy mesterséges dolog ez a hormon, ugye? Tehát ezt mi magunk is termeljük.
Bizony, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt nem csak így kívülről tudjuk bejuttatni, és mindenféle kemikália révén, hanem ennek a termelődését tudjuk promotálni a szervezetben bizonyos dolgokkal, ételekkel és mindenféle más dologgal. Tehát például, hogyha fehérjében gazdag az étrendünk, rostban gazdag az étrendünk, akkor már tettünk annak érdekében, hogy a GLP hatást elérjük, illetve hogyha rendszeresen mozgunk, hogyha odafigyelünk arra, hogy alszunk, ugye megfelelő ideig rendesen megyünk aludni időben, tehát hogy azt is azért figyelni kell, hogy meglegyen ez a mindennapra jellemző, mit tudom én, akármikor lefekvés. Tehát, hogy nagyon sokat ne változtassunk napok, ha lehet. Uh-huh. Persze tudom, hogy nem mindenki tudja ezt megoldani, de hogyha van ebben egy rendszer, az nagyon sokat számít. Ezekkel mind hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ezt a GLP-1 termelődést, ezt magától beindítsuk, illetve promotáljuk. Persze a GLP-1 injekciók, azok azért tömény mennyiségben és jóval nagyobb mennyiségben tartalmazzák ezt az anyagot, de ettől függetlenül érdemes ezzel foglalkozni nekünk is.
Miért most láttam, hogy ez ennyire fáradt? Miért most robbant ez be?
Szerintem az utóbbi időben ez a diéta, tehát hogy mindenki diétázik, és mindenki fogyni akar, az is, aki hajszál vékony, ez most csúcsra járatott. Tényleg mindenki ezzel van elfoglalva. Azon kívül én egy nagyon érdekes kutatást olvastam, itt, hogyha erről beszélünk, a GLP-1-ről és mondjuk a bélflóráról, hogy képzeld, hogy vannak olyan bélbaktériumok, egyébként talán az amerikai Forbes le is hozott egy cikket pár évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, van egy olyan bélbaktérium, úgy hívják, hogy Acromantia, amit úgy hívnak, hogy természetes Ozempic, tehát természetes GLP.
Van egy konkrét probiotikum, aminek ez a neve?
Ez tartalmazza, igen. Kevés helyen lehet kapni Magyarországon.
Konkrétan de... nem lehet, én ezt kerestem, okay. És...
Amerika. Okay. Ez egy nagyon jó baktérium, jótékony hatású baktérium. Azt kell tudni, hogy számos kutatás van azzal kapcsolatban, hogy ennek a baktériumnak a szintje a bélflórában elhízott, diabéteses és az anyagcseréjüket tekintve beteg emberekben jelentősen lecsökken. Hmm. Vagy akár el is tűnik. Nincs. Egyébként 3-5%-ban találtok meg ezek a baktériumok, de ezeknél az embereknél jóval kisebb mennyiségben. És olyan kutatásokat végeztek, nem csak rákcsárokban, hanem emberekben is, hogy pótolták ezt a baktériumot, tehát így szupplementáció formájában, ugye kapszulásan bevették, és azt hiszem, hogy 2 hónapos volt ez a tanulmány, és jelentősen javult az anyagcseréjük. Tehát, hogy helyreállt az inzulin érzékenységük, sokkal jobb volt az egész hormonrendszer, mint ahogy előtte. Úgyhogy ezek a dolgok is tudnak erősíteni ezen a hatáson. Például egy ilyen kis baktérium, pont tegnap hallottam egy podcastben, ez egy amerikai podcast, hogy Dwayne Johnsonnak, pontosan ez a baktérium, ez az Acromantia nevű baktérium okozott problémát pár évvel ezelőtt, ugyanígy bérrendszeri tünetei voltak, nem tudta a megoldást, nem találta a megoldást, és kiderült, hogy ez.
Nagyon érdekes, mert én is találkoztam vele, csak hogy nem találtam azt, hogy a forrás az hol lehet, meg szerintem erről sincsen információ, hogy oké, ezt akkor mindenki elkezdheti szedni, vagy ha elkezded egyáltalán szedni, mennyi ideig szed? Tehát ez szerintem annyi a kérdőjel, és nagyon nehéz utána járni ezeknek a kérdéseknek. Nem tudom, hogy konkrétan erre mondjuk egy mikrobiom vizsgálat az, ami rá tud világítani, hogy ebből hiányod van?
Abszolút. Igen, mikrobiom vizsgálat, igen, egy székletvizsgálat tökéletesen elemzi, tehát ott mindenféle baktériumot látsz számszerűen, mennyiséget meghatározva. Igen.
Visszakanyarodva a GLP-1-re és az Ozempikre, mikor indokolt, vagy mikor javasolt, hogy valaki ezt elkezdje használni, mert egy kicsit az az érzés, hogy ezt már nem tudom, nagyon sokan használják.
Igen. Indokolt véleményem szerint csak akkor, hogyha valaki vagy tényleg kettes típusú diabétesszel diagnosztizált, vagy tehát, hogy olyan túlsúlya rendelkezik, tehát ilyen 30 fölötti BMI. Illetve az utóbbi időben nagyon sok olyan kutatás jön ki, ami pont a múltkor, amiről beszélgettünk, az ételfüggőséggel kapcsolatban is pozitív hatásokat tapasztaltak a GLP-1-re.
Ez nem arról is szól, hogy egyszerűen, amikor már valaki nagyon kétségbe esett, és tényleg nem tud elindulni, és nincs rajta 30 kiló plusz, de van rajta 10-15 vagy valamennyi, és hogy kell valami, ami pszichésen segít elindulni az úton. Ez nem tudom, hogy ennek mennyi, tehát ennek lehet-e bármilyen kártékony következménye, de hogy sok ilyen történetet hallok, ahol ilyenekkel igenis érnek el eredményeket, ott a kérdés az lesz, hogy fent tudják aztán tartani azt az életmódot, ami ezt hosszú távon meg tudja őrizni.
Igen, ezek a GLP-1-ek azt gondolom, hogy tehát hogy jól működnek, tökéletesen tudnak működni, de ez, amit mondtál, ez a kérdés, hogy utána mi lesz. Tehát, hogy elveszik azt a fajta vágyat az élelmiszerek iránt, ami egyébként minden emberben van természetesen. Van, akiben jobban, van, akiben kevésbé, de természetesen megvan. Tehát nem lesz ez a vágyakozás. Ez megszűnik, nem fog annyit enni, lassabban őrül a gyomor, ez is egy hatása, és ennek köszönhetően fogyni fog, ugye kevesebbet fog enni. Nagyon fontos, hogy akár mondjuk kettes diabétesz kezelésében, vagy túlsúly kezelésében is edukálni kell azt a pácienst, hogy oké, hogy kevesebbet eszik, de amikor eszik, akkor mit eszik? Tehát ahogy a múltkor beszéltük, hogy egy böjtnél nem mindegy, hogy abban a pár órában, amikor eszem, mit eszem, ott is fontos a fehérje bevitel, a rost bevitel, a jó zsírok bevitele, nem a szénhidrátot agyba főbe, mert az ellenkező hatást fogjuk elélni, és nem támogatjuk a szervezetünket. Illetve például itt a GLP-kkel kapcsolatban az is fontos, hogy oké, hogy fogy, gyorsan fogy, tehát ez egy gyors ütemű fogyás, de azért itt a szervezet nem válogat. Tehát, hogy itt megy az izom is, és egy 25-30%-ban az izmából fog veszíteni az adott ember, amikor pedig abba hagyja, már pedig nem az a cél, hogy egész életében valaki használja ezt a dolgot. Amikor abba hagyja, két dolog következik. Egy, nem biztos, hogy megtanult, sőt, biztos, hogy nem tanult meg életmódot váltani. Tehát, hogy hogyan egyen jól a saját szervezetének, plusz, amikor visszajönnek a kilók, már pedig nagy százalékban jellemző, hogy visszajönnek a kilók, azok nem izomban fognak jelentkezni, hanem zsír formájában.
Igen, szerintem, aki ezen az úton elindul és elkezdi ezt használni, annak, hogy azt mondod, hogy fog belőle veszíteni az izmából, én azt feltételezem, hogy azt mondja, hogy oké, kit érdekel, de ha már nagyon szeretnék lefogyni, és hogy mi van akkor, hogyha veszítünk az izmunkat, tehát hogy az miért probléma, hogyha veszítünk az izmunkat.
Az izomtömegnek az idő múlásában nagyon nagy szerepe van. Ahogy az elején beszéltük, hogy az anyagcserét tekintve az izomsejtek sokkal több mitokondriummal rendelkeznek, igen, ezért fontosak az anyagcserét tekintve. És az évek előre haladtával természetes, hogy veszítünk az izmaink mennyiségéből. Ha ezt még megspékeljük egy kis GLP-1-jel is, akkor az azért veszélyes is tud lenni. Persze ez mindig egy ilyen kérdése, de hogyha az az adott személy mondjuk GLP-1-et használ, és odafigyel arra, hogy igaz, hogy kevesebbet eszik, de az a kevés, az úgy legyen összeállítva, hogy jó tápanyagokból, illetve amellett étrendkiegészítőket szed, illetve amellett edz és súlyzós edzést végez, akkor nem lesz ilyen probléma. Kisebb eséllyel fordul elő az ilyen probléma.
Tehát ha valaki ezt az utat választja, ezt is lehet jól csinálni, hogy közben odafigyel a szervezetére. Amúgy ez már csak egy ilyen extra kérdés, hogy van olyan, aki mondjuk milyen, akár csak egy pár kilóval kezd el GLP-jegyezni?
Biztos. Én nagyon sok ilyet hallok. A pácienseim között is van olyan, aki úgy jön hozzám, hogy ő most már teljesen elkeseredett, ő elkezdte, neki fölírták, és hogy most akkor ő csinálja egy-két hónapig. És ekkor szoktam mondani, hogy jó, csináld, ha ez neked megadja a kellő első löketet, csináld, de közben tanuljunk meg étkezni, tehát tanuljuk meg azt, hogy mi a jó a te szervezetednek. És utána így tudod tartani.
És ugye neked az egyik eszközöd erre a glükózmonitorozás, és erről is rengeteget lehet már hallani, hogy az ilyen rejtett anyagcsere akadályoknak a feltárásához, ez egy nagyon hatékony eszköz. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni, és hogy mi az, amit egy ilyen, nem tudom, ez egy több hetes mérés tud adni információt a saját működésünkről?
Amiért én elkezdtem ezzel foglalkozni, az elsődlegesen az, hogy édesanyám kettes típusú cukorbeteg, nagyon régóta, tehát több évtizede, és azt láttam, hogy inzulinkezelést kap, mindenféle más kezelést is kap, és közben három sztrókot is kap, és lassan vesedialízisre kerül. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez jó, valami nem jó irányba megy. Tehát, hogy elvileg ugye őt kezelik. A kezelés az vagy megállítja ugye a folyamatot, vagy jobb irányba viszi. De itt egyik sem történt, rosszabb irányba haladt. És én akkor már ugye táplálkozás tudományt tanultam, de elkezdtem abban gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezen segíteni, hogy tudnék neki segíteni, speciálisan az ő szervezetére mérten, hogy tudnék segíteni, hiszen ő is kapta ugye a 160 g-os diétát.
Igen, ez a klasszik.
Igen, és ő a saját bevallása szerint tartotta is. Na de hát most azt valljuk be, hogyan tudja egy csak úgy valaki számolgatni magának. Ehhez azért kell egy képzés, tehát hogy ez csak úgy nem lehet. Meg egy csomó minden máson is múlik, tehát hiába viszek én be 160 g szénhidrátot a szervezetemből, egy csomó minden nem múlik, hogy azt én hogyan hasznosítom, ahogy az előbbiekben is beszéltünk róla. És aztán nekem az élet úgy hozta, hogy egy konferencián vettem részt, egy külföldi konferencián, ahol egyszer csak szembe találtam magam egy ilyen glükózmonitorral. És először csak így néztem, hogy ez milyen érdekes dolog, ott egy csomó ilyen technológiai újítás volt, és megkérdeztem, hogy mi az, amivel itt foglalkoznak, és azt mondtam, hogy én szeretném ezt kipróbálni, látni akarom, hogy mit művel a szervezetembe. Az a két hét, az valami fenomenális volt. Nekem olyan volt, mint hogy kinyitották volna a szemem, és addig csukott szemmel mentem volna. Az, hogy én élő, egyenes adásban látom, hogy mi történik a szervezetemben, az valami csoda.
Ez úgy működik, hogy bármi, amit megeszel, annak rögtön látod a hatását a vércukorszintedre.
Abszolút, igen. Egy részt ugye annak, amit megeszel, más részt például a stressz hatások is mutatkoznak a vércukorszintben, hiszen ugye a kortizolnak is hatása van a vércukorszintre. De csomó minden más is lesz. Például az, hogy az az adott edzéstípus, amit te csinálsz, az, hogy a hat a szervezetedre. Úgyhogy itt nagyon sok minden megmutatkozik, de elsődlegesen az élelmiszerek, és ennek köszönhetően, tehát annak köszönhetően, hogy rajtad van ez egy egészen pici kis szenzor, általában a felkarra tesszük, van akinek hasa. Ezt a bizonyos glükózmonitort sokféle létezik, ezt 20 éve használják, képzeld el, 20 éve, és számomra ez a megdöbbentő, hogy ugye eddig csak egyes típusú diabéteszesek körében használták, azért, mert ugye nekik életmentő az, hogy mikor injektálják az inzulint. Van, akinek ugye automatán van beállítva, valaki magának adja, de nekik ez egy nagy segítség, mint hogy állandóan szurkálom az ujjam otthon. Fájdalommentes, kényelmes, semmiben nem zavar, úgyhogy tök jó. Sőt, egyes diabéteseknek ugye támogatás is van rá. De nekem az volt a meglepő, hogy ezzel senki nem foglalkozik az egészségesek körében. Azért gondolom azt, hogy az egészségesek körében is érdemes ezzel foglalkozni, és azóta én belekezdtem ugye a PhD kutatásaimba, ami mind-mind alátámasztja azt, hogy ennek nagyon fontos, nagyon nagy jelentősége van, mert a prevencióban hiszek. De sokkal inkább hiszem azt, hogy ne várjuk meg, amíg óriási probléma lesz a szervezetünkben, hanem fedezzük fel időben az apró első jeleket, a kicsi változásokat, és ezek nem mindig jeleznek.
Miről szól amúgy a kutatásod?
Az egyikről mondok egy kicsit többet, kettő folyik most egyszerre, az egyik az szerintem nagyon érdekes lehet a hallgatók és a nézők számára. Az egy olyan kutatás, ami egy 10 000-es populáción zajlik, tehát 10 000 embert vizsgálunk, a Translációs Medicina Központ, a Semmelweis Egyetem és az izraeli Weizmann Intézetnek közös kutatása. Nagyon örülök, hogy ebben részt vehetek.
Jó csapatnak hangzik.
Igen, ez egy nagyon profi és nagyon jó csapat. Arról szól, hogy glükózmonitorral 10 000 ember monitorozva vagyon, és ez egy retrospektív vizsgálat, tehát ők már ugye monitorozva voltak, és kielemezzük az adataikat. Az első és talán a legérdekesebb megállapítás az, hogy ugye a hagyományos glükózmérő eszközök, mik ezek, amikkel szoktunk dolgozni. Elmegyünk egy laborba, ugye az éjgyomri vércukorszintet megnézzük, a hemoglobin A1C-t megnézzük, vagy egy terheléses vércukorszintet nézünk. Ez a három, ez vagy egy pöttyöt mutat az egészből, tehát gondolj bele, egy grafikonból csak egy pöttyöt látsz, vagy egy átlagot látsz. Például a hemoglobin A1C-nél, ami ugye egy százalékos érték, az az elmúlt 2-3 hónapnak a átlagos vércukorszint értékéről ad információt, glikált hemoglobin. Gondolj bele, hogy van két ember, ugyanolyan a hemoglobin A1 szintjük, ugyanaz, mondjuk 5-7. Az, mind a kettőt megmérem glükózmonitorral, az egyiknél a variabilitás, tehát ez az ábra, amit így a napi szinten látok, az ilyet fog mutatni, nagy hullámhegyekkel, völgyekkel, másiknál pedig ilyen szépen megy. Ugyanaz az átlag. Tehát ha én hemoglobin A1 szerint akarom őket diagnosztizálni, ugyanabba a kalapba. A glükózmonitor szerint nem ugyanabba a kalapba. Tehát itt nyer jelentőséget az, hogy ezt érdemes nézni személyre szabottan. Ebben a 10 000-es populációban például egyrészt azt vizsgáltuk, hogy amikor elmegy valaki a laborba, és egy éjgyomri vércukorszintet nézett, azt mit tudom én, hát ugye miután éjgyomri, mindenki próbál minél hamarabb menni. Na, de nem mindegy, hogy mikor mész. Azt néztük, hogy 6 és 9 óra között, ugye ez egy 3 órás időablak. Neked attól függetlenül, hogy te nem eszel, mert hogy éjgyomorra van, hogyan változik a vércukorszinted. Nem mindegy, hogy 6-kor nézzük azt, 7-kor, 8-kor vagy 9-kor. Nagyon nagy eltérések vannak, és ez mind azt támasztja alá, hogy nem elég informatív a hagyományos vizsgálat. Tehát amiket most használunk, az éjgyomri vércukorszint, a hemoglobin A1C és az OGTT, ennél jóval több kell, főleg, hogyha van ilyen eszközünk, mint a glükózmonitor, és érdemes ezt használni.
És ez mennyi ideig van a pacienseiden?
Általában 2 hétre van ez az egy szenzor, és akkor utána ki lehet cserélni. Kétféleképpen tud működni, vagy egy jelolvasóval, tehát ez egy kicsit kisebb, mint egy mobiltelefon, ami mindig mutatja az aktuális értéket és a 24 órás értéket is, vagy egy applikációval. Ez sok mindentől függ, típustól függ, és sok minden mástól, hogy éppen melyiket használjuk.
Amúgy online már nagyon sok ilyen megoldás elérhető, tehát konkrétan be tudod rendelni, magadnak fel tudod tenni, viszont ottán a kiértékeléssel lesz probléma, mert nem tudom, hogy hogyan lehet segítség nélkül következtetéseket levonni ezekből az adatokból. Mennyire fontos a kiértékelési szakasz?
Igen, ez a nehéz benne, hogy azt látni, hogy mennyi a vércukorszinted, az egy dolog. Ez is egy fontos információ, de ez egy dolog. Az, hogy azzal utána te mit kezdesz ezzel az adattal, az nem mindegy. Tehát, hogy hogyan old meg mondjuk azt, hogyha neked egy bizonyos élelmiszer elfogyasztását követően egy órán belül 3 millimol per literrel emelkedik a vércukorszinted. Az sem mindegy, hogy mennyi időn belül emelkedik. Tehát, hogy hiába látom én, mondjuk egy laikus, hogy fölment a vércukorszintem ennyire és ennyire, nem mindegy, milyen gyorsan, nem mindegy, meddig maradott, nem mindegy, milyen lankás, amikor leérkezik, nem mindegy, hova érkezik le, hogy alá megy az eredetinek, vagy nem éri el ugyanazt a szintet. Tehát itt nagyon sok olyan adat van, amivel tudunk dolgozni, ehhez azért jó egy szakembert bevonni, hogyha tudunk, remélem, hogy egyre több szakember lesz, sajnos még kevés van.
Aki effektívenek a kiértékelésével foglalkozik?
Igen, igen, mert ez is fontos lenne ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban el tudjunk kezdeni lépni, és hogy használni tudjuk ezeket valósan.
És mit mond a glükózszint, vagy hogy milyen kapcsolatban van ugye akár az anyagcsere folyamatokkal, akár a hormonháztartásunkkal?
Abból, hogy hogyan reagálunk bizonyos élelmiszerekre, a vércukorszint reakciókból, abban nagyon sok mindent le tudunk szűrni. Le tudjuk szűrni azt például, hogy milyen jól működnek a sejtjeink, milyen jól működik az anyagcserénk, ez a tükre tulajdonképpen az anyagcserénknek. Azt is látjuk, hogy a hasnyálmirigyünk hogyan működik, ugye van-e inzulin termelés. nincs-e inzulin termelés, a májunk hogy működik, nagyon sok mindent meg tud mutatni ez, de tényleg ez az kell, hogy ne csak az alapadatokat lássunk, hanem egy csomó minden mást, ezzel a glükóz monitorozással legalább 20 féle adatot tudunk látni. Tehát nem csak az, hogy mennyire ment föl azonnal a vércukorszint az adott élelmiszer elfogyasztását követően, hanem jóval több számolt értéket és számolt adatot, amikből a hormonális értékeket ki tudjuk következtetni.
Ezzel a kérdéssel találkozom a legtöbbször, hogy oké, értjük vagy érezzük, hogy még van valami probléma, akár hormonális, akár már konkrét tünetek vannak, nem tudunk lefogyni, nem tudunk teherbe esni, tehát már bármelyik tünet megjelenik, hogy oké, de hova menjünk? És akkor ez a glükóz monitorozás például lehet egy olyan megoldási út, vagy egy olyan belépési pont a megoldás felé, amivel fel tudjuk tárni azt, hogy mi okozza nálunk éppen a problémát?
Igen, abszolút hiszek benne, és látom is magam körül, hozzánk nagyon sokan jönnek az utóbbi időben, az utóbbi egy évben nagyon megnövekedett az érdeklődők száma, ezekkel a problémákkal jönnek, hogy már mindent, sőt, mondjuk a labor értékei teljesen normálisak, ahogy az előbb is mondtam, de azt érzi, hogy nem oké. Tehát, hogy nem
érzed magadon.
Igen. És akkor, és megfejtjük neki, és boldog, pont tegnap kaptam egy levelet egy kedves páciensemtől, hogy nem tudom mikor, február környékén volt nálunk két hetes monitorozáson, kiértékeltem neki, javaslatokat írtam neki, és 10 kilót fogyott, és olyan jól érzi magát, és olyan boldog, menopauzában van, tehát azt gondolta, hogy ez elképzelhetetlen ez az egész, és megoldottuk neki a problémát. Ezt én nagyon örülök neki, hogy vannak ilyen eszközök, amikkel tudjuk segíteni, ezen kívül is vannak már okos eszközök, például egy okos gyűrű, egy okos óra, például az alvás monitorozásaira is szuper jók ezek a dolgok, használni kell őket, tehát ez fontos.
Rengeteg mindenről beszéltünk, hogyha össze kéne foglalni azt, hogy milyen tünetek esetén legyünk résen, és hogy merre induljunk el, akkor összegzésként egy mit tanácsolnál?
A tüneteket tekintve mindenképpen az, hogyha valakinek energiahiánya van, tehát hogyha fáradékony, az egy nagyon fontos tünet, az alvás problémák elsődlegesen jeleznek, a hízás, hogyha nem tudunk lefogyni, illetve bármi, ami erőteljes változás az előzőekhez képest. Tehát, hogy azért ezt egyik hétről a másikra is tudjuk érezni, hogy nekem most megváltozott valami a szervezetemben. Így például, ahogy a lektinekkel kapcsolatban beszéltük. Ilyenkor érdemes odafigyelni, érdemes megállni, és itt fontos ez a mindfulness, amiről mindig beszélünk, hogy foglalkozzunk magunkkal, mert a szervezetünk egészsége az ugye biztosítja azt, hogy milyen hosszan élünk. Nem is az a lényeg, hogy milyen hosszan élünk, az, hogy milyen minőségben élünk, mert hiába élünk hosszan, jó sokáig, nem a betegség az, amit szeretnénk az életünk vége felé, hanem az, hogy jól éljük meg a mindennapokat. Ehhez pedig az szükséges, hogy odafigyeljünk a szervezetünkre, és hogyha találkozunk ilyen abnormális reakcióval, vagy olyannal, ami esetleg úgy gondoljuk, hogy problémás lehet, akkor menjünk utána először természetesen lehet magunkon megfigyelni, akár úgy, hogy eliminációs diétával ugye kivesszük azokat az élelmiszereket, beazonosítjuk. Ha ezen túl vagyunk, és még mindig nincs megoldás, akkor mindenképpen egy laborvizsgálat, tehát el lehet menni egy laborba, akár saját magunk is, tehát egy magánlaborba is megnézhetni a vérképet, ha további probléma áll fenn, akkor pedig szakember mindenképpen, és itt most ideértem a dietetikusokat, a táplálkozási szakértőket, a gasztroenterológusokat, a pszichiátereket ideértem, és azt gondolom, hogy nekik komplexen kell, hogy gondolkodjanak, tehát hogy nem lehet csak egy síkon nézni ezeket a dolgokat, hanem átfogóan kell tekinteni, és el kell fogadni azt, hogy mindenki más, tehát egy-egy szervezet erősen különbözik a másiktól, és személyre szabottan kell kezelnünk mindenkit.
Nagyon, nagyon köszi, hogy itt voltál, nagyon sok mindenről beszéltünk, és én nagyon bízom abban, hogy tudtunk olyan információt adni, ami ebből a nagyon feszítő, meg elakadt állapotból segíti tovább lépni azokat, akik, vagy azoknak, akik most hallgattak, meg néztek bennünket, úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
A nézőinknek és a hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet, a Kösz jó a két hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Kösz jó a Spotify csatornájára, és ne felejtsétek el értékelni is a műsorunkat. Sziasztok! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárca barát árakat a Penny támogatja.